Hallgassátok meg Isten igéjét a zsidókhoz írt levél második részéből, a 14-től a 18. versig olvasom. Így beszél Jézusról a zsidókhoz írt levél szerzője. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azoknak, akik kísértésbe esnek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy ki mennyire járt az ünnepek alatt különféle közösségi média felületeken, de ilyenkor nagyon sokan tesznek fel karácsonyi képeket magukról, és ezeket a karácsonyi képeket mindig érdeklődéssel szemléli az ember, főleg, hogyha nagyobb a család, vannak gyermekek, és megy a találgatás, hogy ki kire hasonlít. Egész megdöbbentő az, hogy vannak nagyon egyértelmű hasonlóságok, és van olyan gyerek a családban, akivel nem lehet megállapítani, hogy kire hasonlít, vagy legalábbis biztos valami olyan felmenőre, vagy nagyszülőre, akit mi nem ismertünk. De nagyon érdekes azzal eljátszani, azzal a gondolattal, hogy milyen lenne egy-egy ilyen családi kép mögé oda tenni az előző generációnak, és az azelőtti generációnak, meg az azelőtti generációnak a fényképeit. Az, hogy itt lehetünk, az, hogy azok lehetünk, akik, amögött ott vannak a szüleink, a nagyszüleink, és így tovább. Akikhez hasonlítunk, akikhez valamilyen szinten kapcsolódunk, és akikhez valamilyen szinten tartozunk. Nagyon sokszor ráadásul nem az igazán meghatározó, hogy nézünk ki, hanem hogy kik azok, akikkel lelki hasonlóság van. Kik azok, akiknek valahogy visszük tovább az örökségét, akikkel úgy érezzük, hogy lélek szerint összetartozunk. Ezt a sort nagyon-nagyon sokáig lehetne folytatni. Egészen addig akár, hogy a Szentírás azt mondja, és ezen a helyen is, amikor azt olvassuk, hogy Jézus Ábrahám utódait karolja fel, akkor tulajdonképpen ehhez a vonalhoz tartozunk mi is. Ez ugyanis nem azokat az embereket jelenti, akik zsidó származásúak, hanem azokat, akik a hit emberei, akik keresik a hitet, akik keresik Istent, akik szomjaznak Istenre, akik emberek, és akik valamilyen módon azonosak abban, hogy szeretnék megtalálni az élet végső kérdéseire a választ. Az áll előttünk a felolvasott igében, hogy Jézus Krisztus valahol minden emberért jött ebbe a világba. Megjelenik ebben a megváltásnak az egyetemessége. Megjelenik az, hogy minden embert, aki az ő töredékes létében él, jött felkarolni és megmenteni a megváltó. Nem angyalokat, nem tökéletes lényeket, hanem az embert, aki rászorul erre a megváltásra. Nyilván nem angyalokat karol fel, hiszen azoknak nem lett volna erre szüksége. Mi a hasonlóság bennünk emberekben, amiért szükségünk volt erre a megváltásra? Két dolog, ami itt van bennünk az igében. Az egyik az az, hogy valahol mindannyian test és vér részesei vagyunk. Így kezdi a Szentíró, hogy a gyermekek test és vér részesei. És ez egy eléggé lesújtó, és ez egy eléggé szomorú megállapítás. Nem azt jelenti csupán, hogy mindannyiunknak van teste, hanem a bibliai gondolkodásban a test és vér, és az a szó, az a gondolat, amit itt használ a Szentírás, azt jelenti, hogy amiben minden ember közös a földi létben, az az, hogy a léte mulandó. Abba a hús testbe van zárva, ami mulandó és romlandó, megöregszik, és mindenki, aki megszületett egy nap, el kell, hogy menjen ebből a világból. A test és vérben való lét azt jelenti, hogy valamilyen módon hatással van ránk a bűn, amit hordozunk a mi tagjainkban, és ami mindenkit érint, aki ebbe a világba születik. A másik hasonlóság pedig, hogy rászorulunk arra, hogy Isten felkaroljon bennünket. Isten lehajoló szeretetéről, Isten felkaroló szeretetéről szól ez a szakasz, és az egész karácsonyi ünnepben ezt ünnepeljük, hogy Isten lehajolt az emberhez. Nem azt teszi ugyanis, hogy az embert eltörli, nem foglalkozik vele azért, mert bűnös, hanem lehajol hozzá, felkarolja őt. Egy felnőtt ember nagyon nehezen tűrheti azt, hogyha valaki leereszkedik hozzá. Nehéz beismerni, főleg akkor, ha olyan emberek vagyunk, hogy tesszük a dolgunkat és irányítjuk az életünket. Isten csak segítsen meg, de ne karolgasson fel engem. Nem arra van szükségem, hogy megmentsen. Mi vagyok én? Valamilyen gyermek? És bizony, mindannyiunknak van egy olyan gyermeki része, amihez ha eljutunk, akkor rádöbbenünk és felismerhetjük azt, hogy szükségünk van erre a felkaroló szeretetre. Engedjük tehát közel magunkhoz ezen az ünnepen ezt, és négy dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből, Isten felkaroló szeretetével kapcsolatban. Először is azt, hogy Isten felkaroló szeretete valóságos. A második az, hogy Isten felkaroló szeretete az, hogy ő hasonlóvá lesz hozzánk Jézus Krisztusban. A harmadik az, hogy Isten felkaroló szeretete, hogy megszabadít bennünket a mi állapotunkból. És a negyedik az, hogy Isten felkaroló szeretete az, hogy velünk van a mindennapokban is. Az első dolog, amit kiemeltem, hogy Isten szeretete valóságos, és számunkra ez teljesen természetes, hiszen hallhatjuk és érthetjük. Nagyon sok helyre meghallgathatjuk az evangéliumot, nagyon sok igehirdetést hallhatunk, nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy megértsük azt, hogy mi az Isten szeretete az irányunkban. De gondoltunk-e már arra, hogy mennyire nem természetes ez, hogy ez ilyen valós? Isten szeretete nem egy elv, nem egy elképzelés, nem csak bizonyos kiválasztottak számára megérthető, hanem teljesen valóságos, beárad a mi világunk keretei közé. Istennek gondja van arra, hogy megismertesse magát az emberrel. Megajándékozott minket, és ez az ajándék, ez kibontható. Gondoljuk bele, mit ér az az ajándék, ami ott van a karácsonyfa alatt, de úgy be van csomagolva, hogy nem tudjuk kibontani. Gondoljuk bele, mit ér az a köszönetnyilvánítás, egy levél vagy egy üzenet, ami egy olyan nyelven szól, amit nem értünk és nem ismerünk. Vagy gondoljunk csak bele, mit ér az a szeretet, hogyha valaki szeret bennünket, de nem szerzünk róla tudomást. Ezzel szemben Isten szeretete egy olyan ajándék, ami kibontható, egy olyan üzenet, ami érthető nyelven szólal meg, és egy olyan szeretet, ami eljut hozzánk, belép a mi valóságunkba. Az első és nagyon egyszerű dolog, amiért hálásak lehetünk az ünnepben, hogy Isten szeretete része a valóságunknak. Közel jön hozzánk, megérthető, befogadható a számunkra. A második üzenet, hogy Isten felkaroló szeretete az, hogy Jézus Krisztusban testet ölt, és hasonlóvá lesz hozzánk. Nagyon sokféleképpen megtehette volna Isten, hogy az ő szeretetét a tudtunkra adja. Megtehette volna, hogy valami rendkívüli nagy jelet, csodát és kijelentést tesz, valami félreérthetetlen dolgot, valami grandiózus, valami igazán hatalmasat. Megtehette volna azt is, hogy valamilyen misztikus sugallat vagy titkos tudás révén érjél az embert. Egyes kiválasztottaknak elmondja, de ehelyett valami egészen más tesz. Testet ölt, és hasonlóvá lesz. Az ember, aki test és vér, aki hústest, úgy lépett kapcsolatba az Istennel, hogy Isten belejön ebbe a hústestbe. A mi létformánkba jön. Hasonlóvá lesz hozzánk. Egészen megrendítő lehetett, amikor a pásztorok ott az első ünnepen elmentek, és megtalálták a jászolban fekvő kisgyermeket az anyjával és az apjával. Nem tudjuk, hogy mi lehetett a szívükben, de el tudom képzelni, hogy mennyire vegyes érzések lehettek ezek. Egyrészt pontosan úgy volt, ahogy az angyal megmondta nekik, másrészt el tudom képzelni a csodálkozást, hogy ennyi, ez az Isten. Hát ez egy gyerek, ez egy csecsemő, aki ugyanúgy néz ki, mint bármelyik másik. Sír, kicsi, kiszolgáltatott, ugyanolyan teste van, mint a többiek. Karácsonyi képeken néha egy fénylik, ha jászol, szerintem nem fény lett. Ugyanolyan volt, mint bármilyen más. Ember lesz. Testet ölt, teljesen ugyanolyan fizikai felépítéssel, mint bármelyikünk. Isten felkaroló szeretetének a jele ez. hogy testet ölt, hogy hasonlóvá lesz hozzánk. Egyrészt azért, hogy mindannyian, akik küzdünk a testi létnek a kereteivel, küzdünk azzal, hogy miért kell szenvedni, hogy miért van annyi nehézség, ami a testi létünkhöz tartozik, hogy miért kell a felnövekedésnek a fájdalmát, aztán a felnőttkor nehézségei terheit elhordozni, majd megöregedni, miért kell szenvedni, miért van betegség és fájdalom. Erre a sok kérdésre az első válasz az Isten együttérzése, hogy ő testé lesz értünk, hogy a mi megváltásunkat úgy viszi véghez, hogy vállalja a mi létezési formánkat. Másodszor pedig Isten pontosan tudja, hogy hozzánk hasonlóvá kell lenni ahhoz, hogy igazán kötődni és kapcsolódni tudjunk hozzá. Az ember úgy van összerakva, olyan a felépítése, hogy ahhoz tud kötődni és kapcsolódni legkönnyebben, ami hozzá hasonló. Amikor találkozunk egymással vadidegen emberek, akkor rögtön azt keressük, hogy miben hasonló a másik. Ezért a nagy szerelmek, ami úgy kezdődnek általában, hogy az első néhány hétben minden ugyanaz, minden hasonló, minden kapcsolódik. Jaj, pont ugyanazokat szeretjük. Nyilván van egy csomó minden, amit nem ugyanaz, de azokat nem veszük akkor észre. Isten hasonlóvá lesz hozzánk, amikor ember lesz. És ez azért van, mert azt szeretné, hogy kötődjünk, hogy kapcsolódjunk hozzá. Engedjük magunkhoz közel ezt a gondolatot. A Szent Istent imádjuk és tiszteljük, és ha ő megmutatkozna az ő teljes valójában, azt nem élnénk túl. De hogy megismertesse magát velünk, emberré lesz azért, mert azt szeretné, ha kapcsolódnánk hozzá, ha kapcsolat jönne létre. De mire ez a kapcsolat, és miért ez a kötődés? A harmadik üzenet, hogy Isten felkaroló szeretetének a célja igazából az engesztelés, a szabadítás. Mert nem csak annyi az Isten szeretete és testetöltése, hogy legyen egy kapcsolat, hogy legyen egy együttérzés, hanem a kötődés az csatorna ahhoz, hogy eljuthasson hozzánk az igazság. Az igazság ugyanis az, hogy az ember lényében, mint ahogy már mondtam is, a létében van valami, ami elválasztja őt az Istentől. És önmagában az, hogy Isten testet ölt Jézus Krisztusban, és hasonló lesz hozzánk, és látjuk őt, el tudjuk képzelni őt, mint ember, ez kevés ahhoz, hogy megtörténjen a szabadítás, ehhez neki valamit tennie kell, ehhez be kell járnia egy utat. És ez az, amit az ünnepen nekünk magunknak is meg kell érteni, és be kell fogadni. Nagyon fontos, hogy halljunk az együttérző, a szerető Istenről. Nagyon fontos, hogy el tudjuk képzelni őt, mint ember, hogy tudjunk hozzá kapcsolódni. De az életünk legfontosabb kérdésének a megválaszolásához és a legnagyobb problémájának a megoldásához ez még nem elég. Ami ehhez szükséges az az, hogy itt az ünnepen is, talán először vagy újra sokatszor, rádöbbenjünk arra, és elhiggyük mindazt, amit értünk tett, a szabadítást, a megváltást. Isten felkaroló szeretete ugyanis abban nyilvánult meg számunkra, és ez történt karácsonykor, ezt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus vállalta a testi létet, testé lett, és az emberi természettel együtt választotta a halált is, a kikerülhetetlen halált. És bár hasonlóvá vált hozzánk, és nagyon sok mindenben ugyanolyan, mint mi, de az ő halála egyáltalán nem olyan, mint a miénk lesz majd. Ez ugyanis egészen más. Az ő halála ugyanis megsemmisítette a halál erejét, az ördög hatalmát. Váltsághalál, szabadításul jött a földre, azért, hogy nekünk ne kelljen meghalni. Azért, hogy eltörölje a halálnak azt az erejét, amitől az ember egész életében retteg. Ahogy az ige fogalmaz, ami rabbá tesz bennünket. Rabságban tart bennünket, mert nem tudunk vele mit kezdeni. De ennek a rabságnak és a félelemnek nem csak a halálfélelem áll a hátterében. A halál nem csak azért rettenetes, mert fájdalmas vagy kiszámíthatatlan, hanem azért, mert a Szentírás szerint a halál a jele annak, hogy Isten gyűlöli és megbünteti a bűnt. És ezt jött eltörölni Jézus. Istennek ezt az igazságát, és az igazságából fakadó haragját jött eltörölni. Megsemmisítette az ördögnek a hatalmát, és kiengesztelte Istent, ami bűneinkért. Ez az Isten felkaró szeretete irántunk. Ez a szabadítás. Itt vagyunk Isten házában, itt vagyunk egy gyülekezetként. És nagyon egyszerűen Isten erre hív ma bennünket, és erre szólít meg, hogy megértsük és elfogadjuk, hogy ez a történet rólunk szól, hogy a mi életünk, a mi szabadításunk is ebben az egyszerű üzenetben van. És amikor ma az úrvacsorai közösségbe jövünk, akkor ebbe a közösségbe lépünk be, ebbe a szövetségbe. Ezt a hitet erősítjük meg. Gyere hát, és erősítsd meg, és lépj be, és fogadd el ezt a szabadítást, mert te érted is történt. A negyedik üzenet pedig, hogy Isten felkaroló szeretete az, hogy a szabadító Isten, Jézus Krisztus segít rajtunk, és velünk van. A zsidókhoz írt levél úgy mutatja be Jézust, mint aki tökéletes főpap. A tökéletes főpap, aki bemutatja a tökéletes áldozatot Isten előtt az ő népéért. De ez a tökéletes főpap nem csak bemutatja az áldozatot, és aztán odébb áll, hanem bemutatja az áldozatot, és ott marad. Képzeljünk el egy ilyen képet, hogy van az Isten felé vezető út, de van rajta egy számunkra elháríthatatlan akadály. És Jézus Krisztus az ő szabadításában nem csak eltávolította ezt az akadályt, hanem ő ott marad. És hogyha továbbra is valami akadály lenne ezen az úton, akkor ő ezt az akadályt újra és újra elviszi onnan. Velünk van ezen az úton. Tud segíteni azoknak, akik kísértésbe esnek. Olyan főpapunk van, mondja a zsidókhoz írt levél, aki ember lett, aki együtt érez velünk, de akinek hatalma is van. Immanuel, velünk az Isten, mondjuk az ünnepben. És ez azt jelenti, hogy ez a szabadítás és ez a segítség, ez ott van velünk a mindennapjainkban is. Ne száműzzük az ünnepbe Isten szabadítását és Isten szeretetét. A pásztorok, akik oda mentek megnézni a megszülető kisgyermeket, akiknek szólt az angyal, egy teljesen hétköznapi időt éltek. Ők nem tudták aznap délután még, hogy ünnep lesz. Az ő hétköznapjaikban, az ő rutinszerű életükbe tört be az Isten jelenléte és az ő szeretete, és fordította a mindennapokat, a hétköznapokat ünneppé. És hisszük, hogy Isten így állhat meg bennünket is, a mi hétköznapjainkat, a mi életünket, a mi rutin cselekvéseinket is, hogy belép, hogy ott van, hogy elérhető. Egészen őszinte, amit mond a zsidókhoz írt levél szerzője. Arról beszél, hogy bár ő megszabadít bennünket, Jézus megszabadít a bűneinkből, de kísértések lesznek. De ő tud segíteni mindazoknak, akik kísértést szenvedtek. Ez is hozzátartozik a teljes képhez, hogy Jézus követése és a vele való élet próbával jár. Engedelmességet igényel. Aki Jézust követi, aki utána megy, az nagyon gyakran szenved emiatt, annak emiatt döntéseket kell hoznia. Azt megkísérti és éri, de ő mindebben ott van. Isten adja meg nekünk, hogy Isten felkaroló szeretete beáradjon a mindennapjainkba, hogy átéljük és megragadjuk az ő szabadítását hitáltal. És az Immanuel az ne csak az ünnepeknek a kelléke legyen, hanem a mindennapjainknak a hitvallása. Velünk az Isten, szeret az Isten, felkarolt az Isten, megszabadít az Isten. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy megerősítetted és elpecsételted bennünk az evangéliumot, az Úr Jézus Krisztus értünk való halálát és feltámadását, azt, hogy részesévé lett emberi természetünknek, és hogy megszabadított bennünket a bűntől, és megszabadított bennünket a halálból való félelemtől. Köszönjük, ahogy mellénk adtad őt, mint nagy főpapot, hogy ne legyen olyan pillanata az életünknek, amikor megpróbáltatunk, megkísértetünk, és úgy érezzük, hogy egészen magunk vagyunk, hiszen ő maga is mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. Így imádkozunk, Urunk, hát, hogy erősíts meg bennünket, bármilyen szükségben is legyünk, hiszen minden szükségünket ismered. Eléd hozunk bármilyen fájdalmat, gyászt, testi, lelki betegséget, konfliktust, küzdelmet, és kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy ne csak együtt érezz mindebben velünk, hanem azáltal, hogy bennünk élsz, rajtunk keresztül nyilvánulj meg. Add hát, hogy a következő napokban hadd tudjunk veled és általad világítani, mások számára áldássá lenni, a nehézségekben is reményteljesnek és hálásnak lenni minden körülmények között. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjunk így világítani. Imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, hanem mindazokért, akikkel a következő napokban találkozni fogunk. Legyenek ezek előre tervezett, vagy egészen véletlenszerű találkozások, hadd lehessünk a te jó hírednek a követei. Imádkozunk, Urunk, Budapestért és egész országunkért, békességért, megnyugvásért, boldog ünneplésért, az evangéliumnak a felhangzásáért és minél több szívhez való eljutásáért. Imádkozunk, Urunk, azért, ahogy lezárjuk ezt az évet és tovább lépünk, hadd járjunk mindig és mindenekben veled. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinknek, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.